Tisza-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Friss hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Igazságos Kádár János. Fejezetek Csaplár Vilmos regényéből. Mint ahogy a nap bújik elő végre a felhők mögül, úgy tért haza fehér elvtárs Mongóliából. Nyugodtan, kényelmesen, mosolyogva, a családjával együtt. Kádár János engedélyével. Nem csak megengedte Kádár János, hogy visszajöjjön, hanem kifejezetten hívta, mert nagy szükség lett a szakértelmére. A kapitalisták megbánták, hogy olyan gyanakvóak voltak, és a végén az a sok ártatlan sertés látta kárát. Persze sajnálták az így elmaradt tetemes hasznot is. Átestek a ló túlsó oldalára. Már mindent akartak vásárolni. Fehér elvtárs kiemelkedő szerepet játszott a mezőgazdasági szövetkezetek alakulása idején, most megint rajta volt a sor. Meg kellett oldania a problémát, hogyan lehet még többet, és még többet termelni mindabból, amire a kapitalistáknak olyan nagy gusztusa támadt hirtelen. A hosszú kényszer pihenő után lendületben nem volt hiány a fehér elvtársnál. Rögtön biztatni kezdte a mezőgazdasági dolgozókat, hogy neveljenek otthon is minél több disznót. Azok maguk elé néztek, ingatták a fejüket, hallgattak. Végül kinyögték, hogy csak akkor hajlandóak rá, ha az állatoknak nem kell hivatalosan nevet adni. Becézhetik a sertést úgy, ahogy nekik tetszik. Magukban, családon belül. És soha senki nem kérdez tőlük semmit.
Soha?
Kötekedett fehér elvtárs, közben nevetett, jó kedvében találták.
Na jó van!
A sok disznóhoz tömérnek takarmány, a földolgozásukhoz húsgyárak szükségeltettek. És mindehhez rengeteg pénz. Egyik nap Kádár János éppen a feleségével perlekedett.
Mariska, mikor hagyod már abba a templomba szögdösést? Milyen bűneid vannak neked, hogy annyira be akarod vallani őket? Ráadásul nincs is kinek.
Van.
Még mindig azt hiszed?
Az úr olyan, mint a Gulliver Lilliputban. Elterül. Csak ő világ alakú. Mindnyájan benne élünk. Ezért nem láthatjuk még annyira sem, mint amennyire a liliputiak Gullivert láthatták.
Hajjaj, Mariska!
Magában pedig azt gondolta, hogy nincs az asszonynál makacsabb lény a földön, de neki se az Isten, se a Marx, se az Engels, se a Lenin nem ér annyit, hogy összevesszen a feleségével, és elromoljon a házassága.
Ha olyan nagyon akarod, csináld, csak ne vegyenek észre.
Ezzel a maga részéről lezárta a kérdést. Többet nem beszéltek róla. Jó is volt, hogy befejezték, mert Fekete János, a Nemzeti Bank elnöke kopogott az ajtón.
Kádár elvtárs, csak a pénz szül pénzt.
Kádár János azt hitte, nem jól hal. Utoljára ezt a sötét elnyomatás és az illegalitás idején hangoztatták, akkor is a tőkések, nem ők. kis híján méregbe gurult.
Mit beszél maga?
Én csak arra utalok, hogy ha többet akarunk termelni, be kell ruháznunk.
Hát, ruházzanak.
Fekete elvtárs szomorkásan mosolygott.
Ehhez kell a pénz.
Kádár János nem értette, mi a probléma.
Na, és nincs?
Nincs, vagyis nincs elég.
Kádár János általában mindenhez konyított valamelyest, de a közgazdaság részleteiben sosem merült el.
Ott a pénzjegy nyomda. Miért nem nyom többet?
Hiába nyomok, a több se több, mint a kevesebb. A papír fedezet nélkül papír, csak az infláció nőne.
Kádár János sajnálkozott.
Hát akkor ennyivel kell beérnünk.
De sokkal több hasznot húzhatnánk a kapitalistákból, ha több pénzünk lenne.
Most mondta, hogy nincs.
Azt gondolta, hogy a bolondját járatják vele. Fekete elvtárs vakargatta egy kicsit a fejebúbját, aztán kinyögte a megoldást.
Kérjünk kölcsön.
Kitől?
Tőlük.
Tőlük?
Kádár János megütközve bámult a bankelnökre.
Kamatostól megadjuk nekik, és még így is jól járunk. A saját pénzükért vásárolhatunk tőlük olyasmit is, amit a mi pénzünkért nem. A korszerű technika által tulajdonképpen velük fizettetjük meg azt, amit ők kölcsönöznek.
És adnának?
Megkérdezem tőlük.
Ebben maradtak. De még mennyire, hogy adtak a kapitalisták? Szívesen, szép szóval, mosolyogva, magas kamatra. Olyan óriási traktorok, kombájnok, dömperek, markolók, földgyaluk érkeztek, hogy 5 éves gyerekek átsétálhattak a kerekeik közt, még a nyakukat se kellett behúzniuk. Ömlött a magtárakba a kukorica és az egyéb termény sose látott mennyiségben. A földgyaluk előbb eltakarították a felszínről a fölösleges buckákat, tanyákat, régi városrészeket, majd következtek a markolók. Éjjel-nappal ástak. Valóságos építkezési láz tört ki országszerte. A vadonatúj húsgyáraknak nem volt gond, hogy ki hány disznót tart a háza körül. A vágóhidak naponta kitátották hatalmas szájuk, és sétált bele a tömérdek jószág. Nem csak a sertés Bece neve nem érdekelt senkit, hanem a tehéné és a borjúé sem. Másíroztak befele a bégető bárányok, a birkák, a combjuk és a bordájuk körüli hús keresett árucik volt külföldön. Darabokban végezte a sok pulyka, kacsa is. A húshoz kenyér kell. Akkor a kenyérgyárok nőttek ki a földből szinte egyik napról a másikra, hogy percenként több ezer kenyér sült bennük. Sok helyen, házaknál ropogós kenyeret aprítottak a coca moslékába. Csak az ehet nyugodtan, aki kényelmesen lakik. Feszített tempót diktáltak maguknak a házgyárok. Cínege Lajos szintén építkezett, nem maradhatott ki. Valamelyik erdő közepén fölhúztak neki a katonái egy újabb csinos villát, ezúttal 2 emeletest. Liftet is szereltetett bele. Megelégelte a fölösleges költekezést Kádár János, magához rendelte a hadügyminiszterét.
Nekem csak 1 házam van, magának 5. Mennyit ad belőle?
Cinege próbált időt nyerni, hát ha rájön, mit akar a fineszes Kádár János?
Hogy mennyit?
Úgy, hogy hány lakhelyet enged át. Nem vakond maga, aki mindig más túráson szeret közlekedni, ki be?
Törte a fejét Cinege elvtárs. Az ő 5 háza, meg a Kádár Jánosi együtt 6. Biztos arra céloz Kádár János, hogy legyen mindegyikőjüknek 3. Látta maga előtt valamennyi otthonát, képzeletben végigjárta a földszintet, emeletet, a szobákat, szétnézett az erkélyekről, teraszokról, sétált pár lépést a kertekben, parkokban. Nem tudta eldönteni, melyik háromtól váljon meg. Sok volt a szoba, szinte elveszett a parkokban, úgyhogy Kádár János nem várt tovább.
Tudja mit? Ha ennyire irigy, mindegyiket elveszem magától, kivéve a legújabbat, lakjék abban. Hallom, hogy úgyis az a legnagyobb. A többit szétosztjuk más elvtársak között.
Bánta már a cirege, hogy annyit tétovázott. Késő bánat, ebb gondolat. Ismerte a Kádár Jánost, az ilyenkor már nem változtatta meg a döntését. Bele kellett törődnie. Éppen lépett volna ki az ajtón, amikor Kádár János utána szólt.
És meg ne lássam géppisztollyal vadászni. Az ide látogató kapitalisták hatalmas összegeket hajlandóak fizetni egy-egy általuk kilőtt vadért. Gondolom, a kérésem nem szorul magyarázatra.
Nem szorult. Szegény Cinege Lajos. Attól fogva kénytelen volt naponta az erdő mélyéről bejárni a hadügyminisztériumba, és még csak nem is lövöldözhetett kedvére útközben. Mégse panaszkodott. Józanul fölmérte az általános javulást. Külkereskedőink a francia tőkésekkel is üzleteltek, már nem számított ferdeszemmel nézett luxusnak a pezsgőjük. A Kovács elvtársi vágyaktól megszállottak, elfelejtették a névadó Kovács elvtársat, sőt, már egymással se tanácskoztak olyan izgatottan. Kádár János megengedte, hogy mindenki válogasson kedvére a finomságok között, feltéve, ha van pénze. A pénz töltötte be az emberek képzeletét éjjel-nappal. Persze álmukban több volt belőle, mint ébren. Egyszer egy házgyári lakótelepen kihajolt az ablakon egy kislány, és megpillantott a levegőben egy $100. Sokkal magasabban szállt, mint a harmadik emelet, ahol a kislány lakott, ezért kirohant a folyosóra, felszaladt a lépcsőn a tetőig, kinyitotta a vasajtót. Mégsem volt érdemes kilépnie, ami veszélyes is lett volna, mert a $100 épp ereszkedett lefelé, és el is távolodott már a háztól. Igyekezett a kislány vissza a földszintre. Útközben összeütközött az öccsével, aki lifttel jött utána a hetedikig, ahol a lift elromlott, nem emelkedett tovább. Ki kellett szállnia.
Hova rohansz? Ott röpül a dollár.
A karjával fölfelé mutatott, de nem állt meg magyarázkodni, arra nem volt most idő. A hosszú szőke haja repdesett a lépcsőházban a feje körül, ahogy vette a fokokat, kanyarokat. Az öccse futott utána. A kapu előtt környékbeli gyerekek áldogáltak, nem értették, hova rohan a kislány és az öccse.
Dollár!
Mutatott föl az égre a kislány öccse, most már ő is látta. Így aztán a gyerekek észrevették. Mindenki szaladt a kislány után. Elébük került egy tévészerelő, nagy, nehéz táskát fogott a kezében. Csodálkozva nézte a gyerekeket.
Hova ilyen sietőse?
Dollár!
Hol?
Ott száll!
Ráadásul a $100 épp eléggé leereszkedett ahhoz, hogy elérhetőnek tűnjön, ha nem is rögtön. Szálingózott, mintha éppen leesni készülne, mégse esett le soha, csak pörgött, forgott a levegőben. Nem haladt gyorsan, nem is lassított. Néha olyan közel került a hadonászó karokhoz, hogy föl lehetett ismerni rajta Franklin Benjamint. Mosolygott a gyerekekre és a felnőttekre. Ilyenkor majdnem elkapták. mind többen és többen lettek a futók, aki meglátta őket, és a levegőbe bukfencező $100, félbehagyta azt, amit éppen csinált, és gyorsan közéjük vegyült. A cukrász a tortasütését, a virágárus lány a virágárusítást, a hentes a hússzeletelést, a rendőr a forgalom irányítását, az autószerelő az autószerelést.
És már le!
Kiabálta egy sörtivó férfi a kedvenc kocsmája bejárata előtt. Persze hiába, a dollárnak esze ágába se volt épp egy kocsmánál földet érni. A férfi végül elhelyezte a sörös üveget az ablaktárkányon, s egy rövid vágtával behozta a hátrányát, sőt, a középmezőny befurakodott. A dollár hamarosan elhagyta a város légterét. A hadonászhoz szaladók ezzel nem törődtek, árkon, bokron, átgázolva követték. Csak rohantak, rohantak, amerre a $100 csalogatta őket. Átvágtak a kellett országutakon, gyümölcsösökön, mezőkön, szántóföldeken. Mikor városokon vagy falvakon keresztül vezetett az útjuk, mindig megszaporodtak. Már valóságos tömeg verődött össze a dollár alatt. Változatlanul a szőke kislány és az öccse vezették a tömeget, ők vették észre legelőször, hogy vészesen közeledik a szovjet-magyar határ. A géppisztolyos magyar határőrök mérgesen méregették a közeledőket, el nem tudták képzelni, hogy miért szaladt feléjük ez a rengeteg ember. Erre felé se hagyhatta el akárhogy az utazni kívánó az országot. Magyar részről az útlevélbe betétlapot kértek, amelyet alkalmanként lehetett beszerezni, és nem is mindenkinek adtak. A szovjetek pedig egy szovjet intézmény meghívó levele nélkül szóba se álltak a határukat átlépni akaróval. Ilyen levél nélkül nem is volt érdemes senkinek otthonról már el se indulnia a nagy Szovjetunió irányába. Ez persze nem vonatkozott a $100-osra. A tömeg lelassított, majd megállt. Mutogatták a határőröknek a röpülő dollárt, ami épp a katonák feje fölé ért. Azok most már értettek mindent, sajnálkozva tekintgettek föl. Ezt kiabálta a szőke kislány, az öccse, a cukrász, az autószerelő, a hentes, a tévészerelő, mindenki. Mit tehettek volna a határőrök? Ha célba veszik, nem biztos, hogy eltalálják. Amennyiben eltalálják, kiukad. Leesik végre, de érvénytelen. Vonogatták a vállukat. Így legalább a nagy Szovjetunióban valaki jól jár vele. Csalódott csönd lett, amikor a dollár a senki földjét is elhagyta. Oda át a szovjet határőrök se csináltak semmit, csak bámulták. Szürke felhők kavarogtak az égen. Fújt a szél. A $100 megemelkedett. Az is lehet, gondolták az emberek, hogy ott se száll le, hanem hazaröpül Amerikába. Oszladozni kezdett a tömeg, ment mindenki a dolgára, vissza a letarolt réteken, mezőkön át. Idefelé kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint sem, hogy a lábuk elé nézzenek. Még a kis lila virágokra se vigyáztak, szét is tapostak jó néhányat belőlük. Igaz, ekkor tájt már az ország lakossága egyébként se sokat törődött a kis lila virággal. Kibújtak a földből, nőttek, nem érdekelt senkit. Így azt se vették észre, hogy gyérül a számuk. 100 kipusztult, jó, ha egy nőtt helyettük. Amikor Kádár János megöregedett, leváltották, és meghalt, már nem találtak egyetlen egyet se. Nem lehetett mit elnevezni róla. Az előrelátók jártak most is jól, akik időben lepréseltek egy-egy szép példányt. Ők máig nézegethetik üveglap alatt.
Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Kádárné kisfiú, kislány Pásti Júli. Fehér Cinege tévészerelő Szarvas József. Fekete sörtivó férfi Helyei László. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
Befejező rész hangzott el. A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 6-án hallhatták a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Az iskola a határon legendájáról beszél. Lakatos István, Mándi Iván, Rész Pál, Lengyel Péter és Eszterházi Péter.
Ottli Gézának ezt a regényét, amikor megjelent 1959-ben, váratlan meg nem értés
kísért. Lakatos István.
Na, ez a kötet a realizmusnak a mintapéldánya. Olyanokat ír az Ottli Géza arcképének a megrajzolója, hogy ez befejezetlen, hogy ez töredékes, hogy ez végig nem gondolt, hogy a régi polgári gondolkodásnak a fogja, hogy ezekből a békjóból ő nem tud kiszakadni. Szerencsére ez a dogmatikus hang, ez egyre inkább háttérbe szorult, és ma már a kétségtelen klasszikusok között tartja számon minden valamire való irodalomtörténet. Nem csak Magyarországon, hiszen az iskola határon világsiker lett, és számos nyelvre lefordították. Az ő regényírói technikájából nagyon sok fiatal író tanult. Eszterházi Péter, a kitűnő fiatal regényíró, lemásolta az egész iskola határon egyetlen egy lapra, hogy tanuljon írni, és utána ezzel a lappal megajándékozta Ottli Gézát. Óriási hatása volt ennek a könyvnek. Ez egy világmodell, amit ő itten megírt. Ottli Géza ebben zseniális, hogy rábízza az olvasóra, gondolja tovább ennek a nevelési metódusnak a borzalmát, és legyenek mindig tiszta emberek, akik a diktatúráknak a körülményeiből méltó emberi módon tudnak kitörni. Akkor alkalmaz ő emlékezetem szerint tájleírást, amikor valamiképpen ez nagyon szervesen hozzátartozik a mondandójához. A természetnek a megbámulása az egyúttal az első lépés a szabadság élmény felé is. Azt tud igazán gyönyörködni a természetbe, aki nagyon szeretne szabad lenni, mert a szabadság a természet elszakíthatatlanul egy élmény a szabadságvágyó ember szívében.
Van valami benne, amit én a legtöbbre tartok.
Mándi Iván.
Ez talán fenkölten fog hangzani, sőt, le sem merném írni. Egy minden írásából árad a nemesség. Egy bizonyos lelki nemesség, amit én... Senki más írónál ezt a fajtát, nagyszerű írói vannak, a prózaírói vannak a költők mellett a magyar irodalomnak, de ezt én soha senkinél nem éreztem. Hogy az ember úgy érzi, hogy tessék tisztességesen viselkedni. Tessék a legrémesebb helyzetben is próbáljunk, sőt ez egy... Akkor pláne egy elnyomott ország, egy elnyomott kis ország írója, amit a zsarnokság elöntött, megszállt. Viselkedjünk tisztességesen, nem engedhetjük meg magunknak, hogy linkeskedjünk, aljasok legyünk. Ezt ebben az országban nem, mi nem engedhetjük meg, ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. Hogy én ilyen lettem, hogy némi tisztesség szorult belém, ezt én Ottli Gézának köszönhetem. Hogy mégis körülbelül tudom, hogy mi az érték ebbe az országba, és ebbe az irodalomba, és hogy ezt kell megbecsülni. És amennyire tőlünk, tőlem telik támogatni ifjú vagy nem ifjú tehetségekbe, akik már nem is hisznek talán önmagukba, hiszen elég sok mindent elkövettek, hogy az önérzetet kiöljék, az igazi önérzetet kiöljék belőlük. Hogy mégis csinálják azt, amit a tehetségük törvénye szerint csinálniuk kell. Hát ebben, ha tudok, akkor segítek. Ha tudok. És talán tudok. Hát ezt mind Ottli Gézának köszönhetem.
Több legenda változata van annak, hogy Ottlik miért vette vissza az iskola határont annak idején a a Franklintól, ahova beadta.
Részpár.
Az egyik történet, amit ő maga is mondott, talán meg is írta, most azt már nem tudom, vagy valamelyik interjújában elmondta. Én csináltam vele egy interjú, de abban erről nem esett szó. Nem is fejeztük be, hogy ő azt odaadta Schöpflinnek, Schöpflin elolvasta, és el is fogadta. És ő akkor, mint kezdő fiatal író, ugye, akinek hát novellái már jelentek meg a Nyugatban, meg a Magyar Csillagban, meg másutt is, de hát ezek voltak a jelentős lapok, a magyarokban is jelentek meg, és akkor elment Schöpflinhez, és megkérdezte, hogy hát milyen a regény, és Schöpflin azt mondta, hogy jó, rendben van, elfogadjuk. Tehát ő szerette volna hallani, hogy Schöpflin elemzi, és kérdezte, hogy ugye egy a legendás pici szobája volt Schöpflinnek a Franklinnál, ahol két ember fért be nagy nehezen, és kérdezte, hogy hát, na és hát ugye milyenek a figurák benne. És Schöpflin mondta, jók. És hát a szerkezete. És Schöpflin mondta, rendben van. Semmiképp nem volt hajlandó esztétikai elemzésekbe belemenni, hanem mindenre csak egy ilyen tőmondatot mondott, és a fiatal író ezt nagyon kevésnek tartotta, és megint kérdezte. És akkor Schöpflin elunta, és azt mondta neki, hogy nézd, vagy nézze, nem tudom, tegezte. Nem, egy villanykörte. Hát becsavarják, és ég. És hát Ottlik azt mondta, hogy ez volt a legnagyobb dicséret, amit életében ő hallott. Na most elfogadta Schöpflin a regényt, és az egyik verzió szerint Ottlik 47-ben vagy 48-ban visszavette, azért, mert nem volt vele megelégedve, és arra gondolt, hogy ő ezt át akarja dolgozni, és még talán arra is gondolt, hogy ugye fordulat éve következtében ez nem lesz folytatható már. Tehát, hogy ez egy sorozat lesz, ugye ezt több kötetre tervezte, és hát akkor minek jelenje meg az első kötete. Na most azt nem tudom, és ha feladatnak egy fiatalembernek meg lenne bízni egy fiatalembert ezzel, hogy biztos megvan az első változat, hogy vajon mit változtatott rajta. Úgy tudom, hogy a keretet, tehát azt a bizonyos Lukácsfürdői szeredi a Lukácsfürdőbe, ahogy kezdődik a regény, az az első változatban nem volt. Úgyhogy nagyon izgalmas volna megnézni, hogy 47 és 56 között mit változtatott, tehát 10 év alatt mit változtatott a szöveget. Na most van egy másik legenda, ami szerint az elsőt azt én magától Ottliktól hallottam. A másik szerint azért vette volna vissza, mert ugye ez egy olyan regény, ami hát elég élesen kritizálja azt az úri osztályt, amelyik a gyerekeit ebbe az iskolába adja, és amelyik eltűri, hogy ilyen embertelenül bánjanak velük. És ugye egyedül az apagyi, a paraszt gyerek apja hozza el a gyerekét, és egyedül apagyi áll igazán ellent ennek a rettenetes szoldateszkor nevelésnek. Na most van egy olyan verzió, ami szerint Ottlik azért nem akarta, hogy ez a könyv megjelenjen, mert abban az időben nem volt illendő ezt az osztályt támadni, nem akarta volna, hogy akkor rosszat mondjon erről az osztályról. Na most a legendája az miért ilyen nagy? Hát egyrészt azért, mert egy nagyszerű regény, ugye? És egyike az utolsó magyar normál regényeknek, hogy úgy mondjam. Azért is imponáló nekem az, hogy azok a fiatal írók és kritikusok, akik egészen más csinálnak, mint Ottlik, azok mennyire az ő tanítványainak, vagy eszmei tanítványainak, síveinek vallják magukat, mint mondjuk Esterházy. Jól lehet, hát amit ők csinálnak, az abszolút más, és mégis folyton őre hivatkoznak. Tehát ez is szó van az életben való magatartására. Ugye Ottlik volt ama kevesek egyike, akik semmilyen értelemben véve nem voltak hajlandók részt venni abban, amit irodalomban meg életben történt. Tehát ugye az 50-es években fordított, ő volt az egyetlen magyar író, aki nem lépett be soha a Magyar Írószövetségbe például, ez tüntetően, és soha nem ment el semmilyen összejövetelre, és semmi ilyen dologban nem vett részt. Tehát nagyon egyértelműen jelezte a távolság tartását. Hadd mondjam meg megint, hogy én szerintem ez nem feltétlenül kommunista írószövetségtől való távolságtartását jelezte. Én szerintem semmilyen írószövetségben nem ment volna el, mert fölöslegesnek érezte azt, hogy írószövetség van. Tehát, de mindenképpen egy iszonyúan szuverén magatartás volt, ugye kint lakott Gödöllőn az 50-es években, onnan járt be, én még akkor ismertem, aztán elég nagy nyomorban, vagy szegénységben legalábbis az Icsi-Jenő utcán volt egy kis lakásuk, és hát még így ugye fordításokból, néha egy darab fordítást is kapott, abból élt, és hát mindig egy ilyen abszolút marginális jelenség volt. Tehát ez az egyik. A másik, ez a hihetetlen igényesség, amihez azonban párosult valami, amit egy idősebb barátnőm úgy mondott, hogy Ottlik íróként a bűvös vadász, amit ő úgy értett, hogy egy hallatlan sárm van benne. Hát azért neki a mondataiban egy nagy báj van, ő azért Hunyadi Sándortól is tanult, és akit nagyon szeretett, és nagyra becsült, és hát persze Kosztolányitól. Tehát ott van egy ilyen nagy varázs mindig körülötte, egy hihetetlen gusztusosság az Ottliki mondatokban, és az Ottliki jelenetekben, és mindenben, és amögött van egy, hát ha úgy tetszik, filozófia. Na most ezek a fiatalokban ez a sárm, ez hát főként mint igény és szándék van, meg ezt nagyon nehéz megvalósítani. Hát az előbb említett Eszterházi megvalósítja gyakran. De azért nagyon ritka, az a férfi báj egy írónál azért nagyon ritka jelenség.
Az a kétségbe esett állapot, amiben az ország volt, tehát a veresség állapota,
Lengyel Péter,
azt készítette erre az erőfeszítésre. Még egyszer, hogy most aztán megcsinálja a regényét, lesz, ami lesz, kiadják, nem adják ki, ő megcsinálja. Hát egyébként is mindezen emberek mindig úgy dolgoztak, hogy a kiadásról csak utána lehet beszélni, meg kell csinálni először is. És akkor egy olyan másfél éves időszak alatt készült el, ami, ha kiszámítjuk, mondjuk, nem tudom a pontos adatokat, 57 elejétől tarthatott 58 közepéig, állandó, egész napos, egész éjszakás munkával, tehát egy ilyen óriási rohamban. És úgy érzem, hogy nagyon jelképes a dolog, mert az, hogy vereségből kell építkeznünk, hát az egy visszatérő történelmi tapasztalat a magyar történelemben. Használjuk föl valamire. Van egy bekezdése is az iskolának erről, amikor arról szól, hogy furcsa dolog, hogy a Mohácsi vész évfordulóját ünnepeljük. Nekem volt valami olyan gyanú, hogy a regényben a medve első személyű szövegei azok lennének a eredeti rövidebb változat részei. És aztán egyszer néhány év után rákérdeztem, és azt mondta, hogy nagyjából igen. Tehát így viszonyul egymáshoz a kettő, hogy egy tágabb, bővebb háttér, sokkal nagyobb tapasztalat, nagyobb lélegzetű regényépítkezés rá.
És nagyobb keserűség.
Igen. Igen, hiszen...
Tehát még folytogatóbbá vált a...
Hát akkor az első menetben, 48-ban még csak sejteni lehetett a dolgokat, bár Ottlik Géza nagyon okos ember volt, ő talán inkább már tudta. Egyetlen regényben egy abszolút egyértelmű minőség, illetve erkölcsi igénnyel, tartásból valamiképpen ott kell lennie a világegyetemnek, ott van számomra. Azok a 80-as években feltűnt, de nyilván már korábban dolgozni kezdett szerzők, azok egymástól is nagyon különböznek. Tehát amikor együtt emlegetik őket, abban már eleve valami nagy elnagyoltság és kívülről nézés van. Egy közöset tudok bennük, a minőség. És a kérlelhetetlen igény önmagukkal szemben. Na most az történt, hogy valaki azt írta, hogy az egész új magyar próza, ez a bizonyos, az Ottlik iskolájából bújt ki. Azt tudom mondani, hogy volt egy hiteles, a világirodalomban nagy súlyú darab, ami egész mellékesen az anyanyelvünkön íratott meg a mi tapasztalatainkból, a mi személyes, a magyar történelem tapasztalataiból ettől még jobban hatott, mert még közelebb volt hozzánk, mert hogyha ez ugyanez a nagy regény amerikai, akkor óhatatlanul külföldről jön, és akkor nem lehet ilyen intenzív a hatása. Ez azt hiszem, hogy a dolgoknak az egészséges, majdnem, hogy biológiai rendje, hogy ez hason. Tehát a saját hason. És ez volt az az alap, ahonnan sok felé ágazhattak a hatások. Hát ugyanezek az írók írtak volna akkor is, hogyha nem lett volna Ottlieb Géza. De valószínű, hogy így valamiképpen rá, mert egyik se hasonlít hozzá. Valamiképpen ráépítkeztek. Ha valaki önmagát akarja minél inkább megépíteni, akkor arra, hogy hogy kell maradéktalanul, teljes igénnyel, semmiféle külső dologra nem figyelve megcsinálni, arra minta lehet. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az a lényege, ami engem illeti, nem regényírást tanultam tőle, hanem mondjuk úgy, hogy viselkedést, mondjuk úgy, hogy polgári tartást, mondjuk
írói
úgy, hogy
erkölcsöt.
Igen, mondjuk úgy, hogy hazafiságot, ami a regényírás közben működik, és anélkül másféle könyvek születnek, sokféle könyv születik, de volt egy élő szobor, vagy hogy mondjam, itt élt közöttünk a maga módján a tökéletesség. És akkor az mércét szab. Mindenkinek segített. Azzal, hogy volt. Oda lehetett nézni. Mint ahogy az embernek az életben, ha szerencséje van, segít felnőni, az emberré válni, az, hogy van egy apja, akire fölnézhet. Hát valahogy úgy.
Én nekem ugye lassan már több mint 20 éves viszonyom van a regénnyel. Mikor katonasághoz bevonultam, vagy bevonultattak, akkor ott megtaláltam, mert nyilván félreértésből, hogy katonatárgyú regény, az megvolt a könyvtárba. És akkor az fantasztikus volt, az a mindennapokba eligazított.
Eszterházy Péter.
Mert lényegében egy dologra tanított meg, arra, hogy nem kell mindentől megijedni, hogy hiba mindentől megijedni, de még nem csak ezt mondta, hanem még valamit mondott, még azt is mondta, hogy az is hiba, ha semmitől nem ijedünk meg. Most ez nagyon fontos egy 18 éves embernek, mert azt úgy könnyen el tudja az ember magába hitetni, hogy hát jöhetnek hatfelé korpára malacnak, nem kell megijedni. De hogy ugye azt mondja végül is, hogy a dolgokat mérlegelni kell, hogy meg kell nézni, hogy mi micsoda. Most azt gondolom, hogy innen indul az ő fontossága is, meg alkalmas is az egész figura alkalmas volt arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen embléma legyen. Mindannak az emblémája tulajdonképpen ennek a másik Magyarországnak, a másik irodalomnak. Erre tulajdonképpen minden nagyíró alkalmas, de vannak azért alkalmasabbak. Tehát például mondjuk Mésző vagy Mándi ugyanilyen fontosak, de szóval ők például ugye nem öregebbek nálunk. Ők lényegében egyidősek velünk. A Ottlieb az bizonyosan öregebb, mint mi. És ezért volt alkalmas erre. Persze ez nem olyan régi dolog tulajdonképpen az ő legendája, vagy a körünkbe való legendája. Azt hiszem Lengyel Péter volt, aki legelsőként elkezdett róla írni, vagy hangsúlyosan beszélni róla. De én emlékszem, hogy 82-ben, amikor 70 éves volt, akkor én jogosan mondhattam azt a tévébe, hogy itt ma Magyarországon művelt körökben nem számít botránynak Ottliebot nem ismerni. Meg hogy nincsen monográfia róla. Szerintem azt hiszem, még azóta sincs róla. Tehát, hogy nincs, ez továbbra is igaz, hogy az önértékelés az nem történik meg. Noha, éppen például ez ügyben, ez például elég fontos volna, mert azt gondolom, hogy az ottlikozást azt le kell választani az Ottliebről. Most ez nem történt meg, ennek lehet Hochmetzóval úgy lehetne mondani, hogy ezek most értek meg a történelmi feltételei. Tehát valójában megnézni, hogy mi az a mi volt az az életmentő legenda, és mi az, ami maga a könyv?
Az iskola a határon legendájáról beszélt Lakatos István, Mándi Iván, Rész Pál, Lengyel Péter és Eszterházi Péter. A műsort szerkesztette Bán Magda. Thank you.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap reggel 9 órától. Nyári mozgásmesék. Kupak és Bödő, a két kis cserebogár kalandjai, amikben minden történetnek tanúsága van, és mindegyik mese megmozgat. Hegedűs Eszter mese sorozatát Rohatis Andrea meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát minden hétköznap reggel 9 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.